mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó lesz, köszönjük szépen. Itt vagyunk ismét, illetve nem ismét, hanem továbbra is. Csak variáltunk és technikai dolgokkal.
Na?
Kántor Endre a Millás reggeli egyik műsorvezetője.
Ács Gábor pedig a másik, ez a Rádió Café 98.0, Millás reggeli 8 óra 10 perc, február 14, Valentin nap. Úgyhogy az egész nap erről szólít a Rádió Cafén. Lehet szeretni, vagy nem szeretni ezeket a számokat, de Engelbert Humperdinket csak szeretni lehet, szerintem. Úgyhogy szerintem az egyik hallgatónak
nem tetszett. Megválaszolta a hallgató kérdés. Nem, szerintem pont, hogy tetszett, azért kérdezte, ki játszotta ezt az I Love You Baby-t.
Neki van egy csomó feldolgozása, úgyhogy meg vicces, hogy erről a zeneszerzőről, 19. századi zeneszerző volt, talán őről a választott nevet ez az énekes előadó, úgyhogy ő volt az előbb, és ő énekelte ezt. Na nézzük akkor, hogy mivel foglalkozunk a továbbiakban.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Mégpedig azzal foglalkozunk, hogy mit adnak nekünk az úgynevezett AI ügynökök, és hogy mi az az AI agent, mesterséges intelligencia ügynök, erről fogunk beszélgetni Horváth Zoltánnal, a TD Synnex Kft. Cloud üzletág igazgatójával, és Szlezák Péterrel, a Systems 32 IT Kft. Ügyvezető igazgatójával. Remélem, jól mondtam, hogy mindent angolul kell mondani a Systemsnél.
Köszönjük szépen, jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Jó reggelt kívánok.
Szerintem tökéletes lesz, és jó. Nem is ezen van a hangsúly.
Hanem az AI ügynökökön, mik ezek?
Igen, mert elkezdtünk erről egy beszélgetést, nem is olyan régen, és akkor nekem lassan állt össze. Annyira az ügynökhöz, annyira embert kötök, és pont nem erről van szó, és egy kicsit lassan esett nekem, hogy állt össze a kép, hogy miért lettek ők olyan fontosak, de akkor akik ők helyett mik ezek, kérdést tenném fel.
Igen, az AI ügynökök, tehát ugye van ennek egy olyan definíciója, az AI ügynökök, ez egy olyan rendszer vagy entitás, ami önállóan képes feladatokat és döntéseket hozni, és mindig alkalmazkodik a változó helyzetekhez.
Na most ez egy mesterséges intelligencia, valami?
Valami. Amikor én megpróbáltam felvenni a fonalat, kicsit úgy voltam vele, mint a Trumpékféle bejelentése, hogy júj már megint mi ez. Aztán utána sikerült kicsit jobban megérteni. Kicsit úgy kell elképzelni, hogy az elmúlt egy évben, szerintem mindannyian láttátok, láttuk, hogy mekkora turbulencia van itt az AI kifejezés környékén, azt se tudtuk mi az, használtuk, de már ettem is olyat, tehát körülbelül ez volt az egész filozófia, és azért talán mindenki látta azt, hogy kicsit azért ezek pontatlanok, túl általánosak, van bennük egyfajta hallucináció, egy majd a megbízhatatlanság, és nyilván rájöttek a fejlesztői oldalon, és hogy ez azért nem elég pontos ez a megoldás, és elkezdtek célirányosan egy-egy témában mélyre ásni, és elkezdték kutatni azt, hogy mire is lehet ezt használni. Hadd hozzak egy nagyon egyszerű példát, jogászokkal dolgozunk együtt projekteken, és amikor bekérdezünk egy belső szabályzatba, bekérdezünk egy működésbe egy cégen belül, hát azért nagyon nem szeretnénk azt, hogy mondjuk kimenjen az internetre, és innen-onnan kutassanak ezek az AI-os megoldások, és valamit összehalandzsázzanak nekünk. Nyilván egy céget nem lehet így működtetni. És akkor itt jön az ügynöknek a szerepe. Definiálni lehet feladatokat, definiálni lehet tudásbázist, amire azt mondjuk, hogy figyú, te csak innen veheted az információt, belső szabályzat, jogszabályok, belső honlap, intranet, és amikor mi kérdezünk, akkor csak ez alapján válaszolhatsz például.
Vagy hát például fontos, megmondhatod fontos neki, hogy hogyha változás történik ezekbe például, akkor csináljon valamit, küldjön neked egy értesítést, ugye? Itt már egy feladatot hajtunk végre.
És ugye az is nagyon fontos, hogy a meglévő rendszerekbe lehet ezeket az ügynököket beintegrálni, és akkor a meglévő rendszerekben az ügynökök tudnak a rendszerekkel kapcsolatot létrehozni. Tehát ezek standalone rendszerek, és ezek a standalone rendszereket össze tudja kötni, és mindegyikből tud információkat kiszedni, és feladatokat generálni ezekből az információkból.
Kik ezek az ügynökök? Jó, mik ezek az ügynökök? Ki gyártja őket? Hol érhetők el, hogy mozognak?
Természetesen nálunk lehet kapni, ahogy ezt nem is mondhatnék ás, mert fenékbe lennénk rúgva. Nem, nyilván több gyártó próbálkozik ilyen megoldásokkal, több specifikus témakör van. Amivel mi foglalkozunk, nyilván azok elsődlegesen a Microsoftnak a megoldásai, ők arra jók elsősorban, hogy irodai problémákra nyújtanak jó specifikus megoldást.
Tehát maga a Microsoft gyártja ezeket a kiegészítőket, most idézőjelben mondom?
Ez sokkal egyszerűbb még ennél is. Ugye van ez a Copilot, amiről már sokat meséltünk, mindannyian hallottak róla, szerintem a hallgatók is. Gyakorlatilag a Copilot segítségével lehet speciális ügynököket felépíteni. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Adattárolásra használjuk a OneDrive-ot és a SharePoint-ot. Ott vannak a céges dokumentumok, árajánlatok. Pont mielőtt jöttünk, készítettem egy olyan ügynököt, kicsit én is szerettem volna felkészülni, hogy megmondtam neki azt, hogy ha valaki kérdez mondjuk egy onboarding témában, mert jön az új kolléganőnk, és szeretné tudni, hogy hogyan működik a cégünk, akkor megmutattam az ügynöknek, hogy ha ő kérdez, akkor ebből és ebből a belső szabályzatból, ISO-s szabványunkból és a honlapunkról tud válaszolni neki.
Akkor ő jó ügynöknek bizonyult.
Na hát ezt majd visszakérdezzük a kolléganőtől egy pár hónap múlva, amikor már betagolt.
Lehet, hogy aki nem céges környezetben nevelkedik, és ezt az egészet így nehezen tudja elképzelni, vagy azt mondja, hogy ez hókusz-pókusz. Neki tudunk példákat mondani inkább az ilyen lakossági felhasználásból. Tudok-e én a megfelelő alkalmazásaimra valamiféle ilyen ügynököt kiképezni, mondjuk a naptárjaimnak a kezelésére, vagy ilyesmi, vagy hasonló jellegű dolgot, ami összehasonlítható azzal, hogy egyébként a cégben mennyire jó és hasznos és a produktivitás növelő dolog egy ilyen.
Hát én például az elkereskedelmet mondanám akkor így rögtön, hogyha ugye ez egy ilyen, általában mikro kis vállalkozások is tudnak elkereskedelmet létrehozni, vagy csinálni, vagy futtatni, és ott például a több eszközön keresztüli készletezés, készletfigyelés, automatikus rendelés, vagy akár bármilyenféle olyan marketing tevékenység, ami az elkereskedelmhez tartozik, hogy minket ugye jobb pozícióba helyezzen a többiekhez képest. Kb. Ilyenekre
automatizálni
is
lehet ezeket? Ezeket nekem kell ilyen ücsörögnöm, folyton és összehangolnom a TikTok, az Insta, a Facebook csatornámat, és hogy ott
pontos,
mikor
és erre
meg.
lehet hozni valamilyen, ugye múltbeli adatokból valamilyen predikciót is, hogy akkor ő mit csináljon, hogyha ezt meg ezzel találkozik, ezzel az információ, akkor ő hogyan változtasson akár megjelenést, vagy akár készletet, hogyan alakítsa a készletgazdálkodásunkat. És erre nem csak javaslatot tesz, hanem akár automatizálja is, tehát hogy helyettünk meg is csinálja ezeket.
És ide egy pici kiegészítést hagy tegyek, mert ez nagyon fontos, amit mondott az Oli, hogy ilyen robotok már régen is voltak. Dolgoztam nagy banki rendszerekkel, ott meg volt mondva, hogy beérkezik az egyik csatornán egy információt, egy robot a nagyon előre paraméterezett szabályok mentén áttette az adatot egy következő rendszerbe, és ment tovább az élet. De ezeket nagyon sok energiával, nagyon sok korlát mentén kellett előre leszabályozni. Ezek az AI ügynökök abban tudnak többet ennél, hogy a rengeteg bejövő információt értelmezik, és javaslatot tesznek a következő lépésre. Tehát egyfajta emberi lépést tudnak támogatni, hogy értelmezve az adatokat, az ügyfél visszajelzéseket mondjuk egy SMS falról, de mondjuk a Google visszajelzéseket, vagy mellette mondjuk az Instagramból is a visszajelzéseket összegyűjti egy csatornába, és azt mondja, hogy figyeljetek srácok, ez a mai műsor egy kicsit lapos, dobjátok fel mondjuk egy AC/DC számmal.
Jó, teljesen jogos, teljesen. Én azt mondom, hogy szépen lassan...
Vérszemet fognak kapni.
Nem, az a vicces
szépen.
Ebben az egész...
Kicsit magam felé hajlott a kezem, elnézést.
Az a vicces, hogy ebben az egész AI dologban, ugye a különböző hype és a generatív modellek megjelenése miatt mindenki arra ment rá, hogy jaj, lehet kézlábfejű nők képet generálni, és az milyen vicces. De hogy alapvetően a tényleg az igazi hatékonyságnövelés, meg produktivitás, azt nem biztos, hogy rögtön észrevettük, viszont ez szépen lassan beszivárog. Egy idő múlva szerintem nem is fogjuk tudni, hogy most mi mesterséges intelligencia ágenst használunk, amikor azt mondjuk a telefonunknak, a Google Assistant-nek, vagy bármelyiknek, a Gemini-nak, vagy bármelyiknek, hogy figyelj már, nézd már meg, hogy a feleségem naptára és az enyém között van-e valamiféle ütközés, mert szeretnék menni színházba február 14-én este 7 órakor. És akkor ezt megteszi helyettem, és az mennyire tök jó. Na most ugyanez szerintem leképeződött a vállalati szektorban, amikor jött a software as a service, és minden as a service, és itt ugye az a legújabb predikció, hogy maga a mesterséges intelligencia teljesen átalakítja ezt, hogy ez hogy működik.
Igen. Ez ugye, ezek a régi SAS rendszerek, ezek úgynevezett CRUD rendszerek, tehát azt jelenti, hogy kreáljon valamit, olvasson valamit, frissítsen valamit, és utána töröljen valamit. Most ezek a rendszerek standalone, ahogy az előbb is mondtam, standalone módban működnek, az AI ügynökök pedig abban tudnak segíteni, hogy ezek a standalone szoftvereket összekapcsolják, és az belőlük lévő információkból képezzenek ilyen áthidalást tulajdonképpen, és nekünk ne kelljen külön minden egyes standalone szoftvert megszólítani, hogy CRM rendszert például, vagy egy...
De az úgy érted, hogy különböző gyártóknak a szoftvereik?
Akár különböző gyártók
szoftverei, igen. Tehát használunk mondjuk egy folyamat mod,
igen.
Használunk egy CRM rendszert, használunk egy levelező, meg egy átfogó kommunikációs rendszert, és így képesek ezt szépen...
Képesek ezt összefogni, összeintegrálni, és az összes onnan bejövő információból újakat generálni. Tehát például leszerveznek nekünk egy találkozót. Azokkal az ügyfelekkel, akik ugye mondjuk a feladatlistánkon vannak, hogy milyen ügyfelekkel kellene nekünk beszélni, találkozni, vagy a CRM-cünkben milyen új feladatok vannak kidolgozva, akkor ő kiosztja ezeket a feladatokat.
Tehát azt is, hogy ki van a találkozón.
Így van.
Tehát nem is tudod,
hogy
megérkezel, és a csapatod tagjai úgy jönnek meg, hogy olyan emberek lesznek
így
ott,
van.
Aki pont fontos és releváns.
Egyébként
mindig így izgalmas új arcokkal ismerkedhet meg az ember majd. Nem, de pont ez a lényeg ennek a rendszernek. Most egy nagyon egyszerű példát megint hagy hozzak. Ha már évek óta tud olyat az Excel, hogyha belépünk, és van egy óriási adatbázisunk, akkor kitisztítja az elgépeléseket, a fölösleges kis nagybetűket. Szuper. Van egy beépülő AI ügynök, ami amikor bekapcsolsz egy nagy adattáblát, akkor felajánlja, hogy figyelj, találtam következetlenségeket az Excel-edben, ha gondolod, akkor segítek a kijavításban. Ezt eddig is meg tudtam csinálni manuálisan, de nekem kellett tudatosan megkérni rá, és végigvinni a folyamatot. Most pedig ő eleve látva az adatokat, előttem gondolkodik két lépéssel, kicsit úgy, mint az autóknak ez a biztonsági vagy önvezető rendszer, hogy nem fog engem helyettesíteni, nem vált ki. Nem hiszem, hogy az értékesítési szerepkörünket mondjuk elviszi mondjuk a cégből, de mondjuk azt fel tudja rá hívni a figyelmet, hogyha mondjuk egy ügyfélnél régóta nem történt adminisztráció, nem történt változás, nem történt kapcsolatfelvétel, akkor felhívja a figyelmet arra, hogy figyelj Péter, itt az idő mondjuk felhívni a Zolit, mert hát régen beszéltetek, és ennél gyakrabban szoktatok.
Mennyiben változtatja meg szerintetek a hogy is mondjam, nagyon nehéz a digitális transformáció, de akkor is nehéz volt, amikor új eszközt kellett bevinni, egy új szoftvert kellett bevinni. Amikor történik egy nagy változás valamelyik szoftvernél, és frissíteni kell, akkor erre több napos konferenciát szerveznek, hogy mindenkinek elmondják, hogy most mi lesz a más. Na most az, hogy erre tudatosan rájön valakinek, akinek rutinjában benne van, hogy ő neki milyen feladatai vannak aznap, mit kell csinálni, mi az, amit tud diszponálni a munkatársainak, innentől kezdve ezt lehet, hogy megcsinálják ezek az AI agentek. Hogyan lehet átvinni ezt a fajta változtatást a hát gondolatiságban?
Fú, nagyon sok képzés kell hozzá. Rengeteg képzés kell, hiszen itt a fejekben kell ugye egy másfajta működést megteremteni. Nyilván ugye sokat beszéltünk arról a korábbi adásokban, hogy ugye kell egy technológiai érettség is ezekhez a rendszerekhez, egy technológiai háttér is, de mindenképpen nagyon fontos az oktatás, és azt bemutatni, hogy igazából ezt hogyan tudnak hatékonyan használni, hogyan kell ezt jól használni, hiszen egy olyan rendszer, amit nem tudják az emberek jól használni, az igazából haszontalan eszközé válik. Tehát mindenképpen azt mondom, hogy a személyes oktatás, ezeknek a rendszereknek a bemutatása, hogy hogyan is tud hatékonyabbá válni, hogyan tud ez tényleg a te személyi asszisztensed lenni ezek a rendszerek, ez egy rendkívül fontos dolog szerintem.
igazából az is segít nekünk, hogy a világ felgyorsult. Ha csak belegondoltak itt, pont ma reggel idefelé jövet hallgattam a Felegi Botondal a beszélgetéseteket, hogy a 12 órás a 12 órás hírciklusok kapunk Amerikától, és 12 óránként más irányba kell gondolkodnia Európának, akkor ezek után az, hogy nekünk egy új munkavégzési módot meg kelljen szoknunk, azt igen, valószínűleg nyitottabbnak kell lennünk rá, mint eddig.
Versenyképesség szempontjából igaz ez most sokszorozottan, hogy aki ebből kimarad, az teljesen lemarad? Vagy fel lehet-e venni a versenyt velük?
Szerintem most még ez versenyelőny. Tehát én azt látom, hogy akik elkezdtek komolyan implementálni, és komolyan belefektettek energiát a kollégák képzésébe, befektettek a technológiába, ők most gyorsan, hatékonyan tudnak dolgozni, és értéket teremteni. Ez most abszolút jól kimutatható még pénzügyileg. Valószínűleg pár év múlva ez már az életben maradásnak lesz a feltétele, hogy ezt megfelelő módon tudjuk használni.
Egyébként ez mekkora, hát nagyjából hozzávetőleg százalékosan ez mekkora befektetés a meglévő rendszereknek a üzemeltetéséhez, karbantartásához képest, tehát mennyit érdemes vagy kell rászánni, hogyha egy átlagos középvállalat mondjuk elmozdulna ebbe az irányba?
Ez nagyon nehéz kérdés, mert ugye...
Nem tudok
összeget mondani, és nem is szeretnék, mert ugye nem ismerem a közváltónak technológia háttereit, mennyi erőforrással dolgoznak, mennyi erőforrás kell átképezni, esetleg milyen technológiai változásokat kell meghozni. Szóval ez nagyon bonyolult kérdés. Én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen előtte egy felmérést kell végezni valami megfelelő szakember céggel, és akkor utána ők fognak tudni erre pontosabb választ adni. De én nem gondolnám, hogy azért ez egy ilyen csillagászati, csillagromboló...
Hát meg a hatékonyság és a versenyelőny faktort kell kiemelni valószínűleg.
Így van. Én azért hagyd legyek itt egy kicsit provokatívabb ilyen szempontból. Mi azért elég sokat számolunk, és szoktunk így ügyfél oldalon ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Első lépés szerintem egy fejekben át kell állítani a közötti különbséget, hogy megveszek egy eszközt, ami utána ott van a sarokban, és nem kell lenni, avagy azt mondom, hogy én egy folyamatos költségbe vagyok, és egy bérelek valamilyen megoldást. Ugye ezek az AI-os történetek, ezek mind ilyen előfizetés típusú, tehát ez havi költség. De ilyen havi költségeink egyébként is vannak. Autó, kafetéria, mobiltelefon, amit a munkavállalóknak fizetünk. Én azt gondolom, hogy egy hasonló tételt érdemes lenne minden munkáltatónak beépíteni a saját költségvetésébe, és azt mondani, hogy én a munkavállalótomat, amikor odahúzom a vállalathoz, akkor rászámolok még egy plusz mobiltelefonnyi költséget, egy havidíjat havonta, azért, hogy megkaphassa a legfontosabb ilyen AI megoldásokat, amivel ő tud hatékonyan dolgozni. És ez pár 10 euró havonta, de ez nem extra tétel.
És cserébe kijön az adott munkavállaló hatékonyabb munkavégzés, esetleg néhány másik munkavállaló kiváltása?
Hát ugye mindig is mondtuk a digitális transformációnál, hogy vannak munkahelyek, amelyek megszűnnek, és vannak munkahelyek, amelyek újra tehát új munkahelyek teremtődnek meg. Az egyik ilyen új munkahely szerintem, ami lehet, az pedig a prompt engineering, amivel megtanuljuk, hogy hogyan kell mondjuk egy copilotot, vagy egy AI agentet, egy AI-t hogyan lehet jól kérdezni, és hogy belőle a megfelelő információk ki is jöjjenek.
Hogy akár felépíteni.
Aha. És bocsánat, még egy visszautalás itt a Péternek a gondolatára, hogy ugye nagyon fontos egy cégnél szerintem, hogy ha van egy üzleti stratégiájuk, ahhoz hozzá kell húzni egy digitális stratégiát is. És ezt a digitális stratégia mentén kell akkor megvalósítani egyébként a különböző fejlesztéseket, hiszen ez a digitális stratégia kombinálva az üzleti stratégiával fogja őket segíteni, hogy ők hogyan fognak tudni jobban és nagyobb versenyhatékonysággal dolgozni a piacon a többiekkel szemben.
Még egy kérdés itt gyorsan, a rendszereknek, és erre érkezett hallgatói, hogy a átjárhatóság a rendszerek között, ugye erről volt szó, különáll. A biztonsági szempont az mennyire érdekes? Tehát, hogy ezek a kis ágensek ide-oda járkálnak, kinyernek adatokat, tehát hogy lehet a biztonságot szavatolni?
És még egy kérdés csak.
Na, akkor kettő is kettő, volt. Kettő, jó, kettő akkor egyben. Jött az első biztonság.
Hát, ha egybe...
Security
nem, nem biztos. A hallgatói kérdezi. Tud-e olyat a Copilot? Ugye voltak konkrét példák, de tud-e olyat a Copilot, hogy DevOps feladatok, sprintek, aktuális állapotát átnézze, jelezze a problémákat, elmaradást, dashboard eddig is volt, most is van, mit adhat hozzá?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon technikai és egy nagyon speciális programozói kérdés alapvetően. Itt erre most így a körülmények ismerete nélkül nem merek válaszolni, de nagyon szívesen megnézzük, hogy ez pontosan mit is jelent. Nyugodtan lehet keresni minket ezzel kapcsolatban, de a biztonság szerintem az volt, az általánosabb biztonság ilyen szempontból szerintem fontos. Mindenki használ mindent. Telitöltjük adattal a DeepSeek-et, telitöltjük az ingyenes ChatGPT-t, telitöltjük az ingyenes összes ilyen típusú dolgot. Szivárog az adat mindenhol, mindenkinél. Megpróbálják a cégvezetők, az IT security-sok ezt tiltani, de az a tapasztalat, hogy valamilyen shadow IT vagy shadow AI megoldással egyébként a munkavállalók megoldják a módját, hogy kiszivárogtassák az adatot. Ez, bocsánat, én ezt minden, nem tudok olyan konferenciára elmenni, hogy ezt ne találkoznék vele közvetlenül. Ezek, amikkel mi beszélünk, ezek vállalati szintű megoldások, kontrolláltak, és alapvetően szabályozni lehet a működést ilyen szempontból. És igen, nyilván itt is vannak kockázatok, mind ahogy mindennel a felhőtől kezdve a lokális infrával is, de ezek legalább nem szürke zónás területek, hanem előre vannak olyan nagyvállalatok, a HP, a Microsoft és hasonló nagyvállalati beszállítók, akik viszont garanciát vállalnak arra, hogy azok az adatok biztonságban vannak, amit mi ott használunk.
Oké, hát figyeljetek, megpróbáltuk feldolgozni az összes kérdést is, meg a témát is, reméljük, hogy átment az AI ügynök témakör. Szerintem beszélni fogunk még róla, mert egyre több kérdés jön ezzel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönjük, hogy álltátok a sarat és a kérdésekre válaszoltatok.
Csak egy kérdés a végre, amire már nem kell válaszolni. Inkább csak hozzászólás. Prompt engineer, AI pszichológus állás mikor lesz? De hát ez valószínűleg költői kérdés.
Jó. Hát köszönjük szépen a tippet, jelentkezünk a következő.
Ezt már kifelé menet védhetjük is, köszönjük szépen.
Horváth Zoltán volt itt velünk a stúdióban, a TD Synnex Kft. Cloud üzletág igazgatója, és Szlezák Péter, a Systems 32 IT Kft. Ügyvezető igazgatója. Mi pedig megyünk tovább akkor, és mivel a szerelem világnapja van, ezért egy szerelmes dallal. Van, aki abban hisz, hogy egy kicsit gépiesíti a szerelmet. Na, erről énekelt 1969-ben a Shocking Blue.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Hát ezt már mondtuk Vágó Istvántól, de annyira jó, hogy mindenképpen érdemes megismételni. Ugye 1949-ben ezen a napon született Vágó István. Ugye televíziós műsorvezetőnek mondják, de valójában inkább egy polihisztorról van szó, aki szerintem megmutatta az utat sok mindenkinek, hogy milyen irányba érdemes menni és mozdulni. Minden esetre azt mondta egyszer, az élet bonyolult kérdéseire csak bonyolult válaszok léteznek. És azok megértéséhez sajnos sokat kell olvasni és tanulni. Úgyhogy a másik oldal pedig a teleshop, amikor az ember azt látja, hogy bizony ilyen izomzatot lehet egy uptonerrel elérni, és mindössze csak $18.80 kell hozzá, azonnal megrendelik, nem lehet. Azt azzal lehet, hogy az ember sokat edz, és folyamatosan, rutinszerűen csinálja, és diétezik, és a többi. Tehát oda is csak bonyolult válasz létezik, sajnos nincsenek ilyen jellegű rövidítések. De hát Vágó István ezt jól megmondta nekünk, úgyhogy köszönjük szépen.
Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
Millás reggeli.
Most pedig folytatjuk azzal, hogy az év legnagyobb új részvénybevezetését a Granite Bank csinálta meg, és itt van velünk a vonalban a Granite Bank NRT elnök vezérigazgatója, Hegedűs Éva. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Utoljára tőzsdei bevezetéskor beszéltünk, azóta eltelt azért már néhány hét, úgyhogy kíváncsiak lennénk, hogy amellett persze, hogy gratulálunk a díjhoz, amelyet tegnap a Budapesti Értéktőzsde legek díjátadóján vehettek át, hogy mik a legfontosabb tanulságok, mi zajlott, hogyan teltek az elmúlt hetek, mióta a tőzsdén forognak a papírok?
Ugye érdemes visszaemlékezni a múlt év decemberi zárásra. December 23-án nyílt a Granite Banknak a kereskedése. Azt gondolom, nem csak a Granite Bank életében mondhatom azt, hogy ez egy siker, hanem a magyar tőzsde életében is, hiszen az elmúlt 25 év legnagyobb részvénykibocsájtása volt a tőzsdei bevezetés kapcsán, és régiós viszonylatban is kiemelkedő teljesítmény, ha szabad ezt használnom, hiszen 2016 óta a régióban, bankszektorban nem volt új részvénykibocsájtás. Ami azóta eltelt időt illeti, ugye azt látjuk, hogy a kibocsájtást követően a részvényárfolyam fölment, kilőtt, tulajdonképpen egy picit váratlan is volt számomra, és viszonylag nagy forgalom volt az első napokban, és az elmúlt egy hónapban pedig azt látjuk, hogy ez a forgalom egy picit mérséklődött, de és az árfolyam a kibocsátási ár közelében van, most éppen jelenleg némileg a kibocsátási ár alatt, de a forgalom tekintetében azt látjuk, hogy a tőzsdén lévő, a szabályozott piacon lévő 49 társaság közül a forgalom az első harmadban van, úgyhogy én nagyon optimista vagyok a tekintetben, hogy ez alapján, a teljesítmény alapján a Granit Bank hamarosan a Bux Indexbe is bekerülhet. Nyilván ezt a döntést nem én hozom, de nagyon úgy látom a trendek alapján, hogy ez egy reális várakozás.
Igen, általában feltételeknek megfelel, de hogyha két fél éven keresztül kell megfelelni, hogy jól emlékszem, ugye? Tehát hogy is van ez, hogy egy év alatt lehet körülbelül?
Én erre a két fél évre nem így emlékszem, de nem szeretnék, szóval inkább csak azt mondom, hogy fontos, hogy a forgalom hogy alakul, és azt mi folyamatosan nézzük, és úgy látjuk, hogy hát vagy ugye kétszer tudott Budapesti Értéktőzsdéről dönteni, márciusban és talán valahol úgy szeptember környékén. Én bízom benne, hogy ez minél hamarabb meg fog történni.
Mi mozgathatja középtávon, illetve hosszú távon az árfolyamot? Mik a legfontosabbak? Miről várható esetleg a bejelentés? Mi az, ami most a leginkább figyel, vagy amivel a menedzsment foglalkozik?
Ugye egy nyilvános társaság esetén nagyon fontos, hogy csak olyan dolgokról beszéljen, ami közé van téve, úgyhogy igyekszem ehhez tartani magam. De az első kérdésére, hogy mi mozgatja a részvényárfolyamot, hát én szerintem két dolog mozgatja. Egyfelül a fundamentumok, tehát a Granit Banknak a teljesítménye. Azt gondolom, hogy az a teljesítmény, ami alkalmassá tette a bankot arra, hogy tőzsdén lehetünk, és a kibocsátási mennyiség több mint háromszorosára érkezett ajánlat, és a bank értékeltsége a magas értékeltségű bankok közé tartozott. Ezek a pénzügyi indikátorok, ezek továbbra is azt gondolom, hogy nagyon jól fognak alakulni. Mire gondolok? A növekedési sebességre, bankszektort érintő hatékonysági mutatókra, a piaci részesedés alakulására, és azokra az innovációs előnyökre, amit a Granit Bank az elmúlt 15 évben bizonyított. Én azt remélem, hogy ez az innovációs előny az elkövetkező időszakban nem csupán csak a digitalizációban érhető tetten, hanem az agentic AI-ban is. Nyilván mint minden tőkepiaci instrumentum esetén nem csak a fundamentumok, hanem a makrogazdasági környezet, beleértve a világgazdasági, a régiós és a hazai környezetet jellemző mutatók fogják befolyásolni a tőzsdei hangulatot. Én e tekintetben is optimista vagyok, és természetesen folyamatosan naponta akár többször is ránézek a Granit mobil alkalmazására, hogy éppen hol vagyunk az árfolyamba, de nyilván számunkra a hosszú távú trend a lényeges, és e tekintetben abszolút bizakodó vagyok.
Számítanak ezekből a bizonyos PEMÁP-ból kifolyó pénzekre a nagy állampapír lejáratok? Egy része az már megvolt, de a kisebbik része januárban, és az egész magyar tőkepiac ettől hangos, hogy az állampapírból a kamatát nagyon alacsonyra cserélő inflációk követő állampapírból egy rész nem fog állampapírban maradni, hanem kockázatosabb, de magasabb hozammal kecsegtető befektetéseket keres, és ez ennek egy része a tőzsdére is folyhat. Ez már esetleg érezhető, vagy számítanak arra, hogy ezek a pénzek a következő nagy-nagy kamatfizetések után utat találnak Gránit részvénybe is például?
A tények a következők. A magyar lakosságnak a nettó vagyona az meghaladja már a magyar GDP-t. Tehát nagyon nagy potenciál van, függetlenül attól, hogy alakul az állampapírpiac. Ugye itt voltak félelmek a tekintetben, hogy nagyon le fog csökkenni a lakosságnak az állampapírban lévő pénzmennyisége. A tények jelenleg azért nem ezt jelzik. De a másik tény és trend az az, hogy a hazai papírokban lévő lakossági vagyon az elmúlt időszakban megkétszereződött. Ezt tegnap Végrihárd, Budapesti Értéktőzsde vezetője bemutatta. Tehát azt látjuk, hogy az elmúlt néhány évben a háztartásoknak a részvényekben és a befektetési jegyekben megtestesülő vagyona növekszik. Én azt remélem, hogy mindazok az eredmények, amelyek a magyar tőzsde vagy a Bux Index emelkedését jelezték, mind azok a digitális megoldások is, amelyek lehetővé teszik a tőzsdei árfolyamok nyomon követésének, és nem csak a nyomon követésének, hanem az esetleges tranzakcióknak is a lehetőségét. Én azt gondolom, hogy a részvénypiac a jövőben is a részvényekben lévő lakossági vagyon növekedni fog.
Uh-huh. Akkor még egy utolsó, mert beszélgettünk küszöbön álló fejlesztésekről az IPO megelőzően, illetve utána is csak nagyon röviden. Hol tartanak ezek a folyamatok? Mi az, ami elindult, mi az, ami legközelebb van itt a fejlesztések közül?
Nagyon, nagyon sok minden fejlesztésünk folyamatban van, amit elindítottunk az utóbbi két hónapban, az a daily bankingbe a befektetési szolgáltatási értékajánlatunk. Szoktuk mondani, hogy a Granite Banknál egy olyan mobil alkalmazás van, ahol egy mobil alkalmazásból megnyitható a napi bankoláshoz szükséges szinte valamennyi funkcionalitás, és a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatás is, ami a piacon van. Nagyon sok ugye állami új program indult, például a munkáshitel a Granite Bankban teljesen digitális módon január 1-től end-to-end folyamaton igényelhető ez a termék, és az, hogy a jövőben miket fogunk bevezetni, arról rövidesen fogjuk az elemzőket és a sajtót is tájékoztatni.
Hát meg nem kötjük a konkurencia órára sem, gondolom ezt
érhető. Okay. Köszönjük szépen az információkat.
Nagyon köszönjük,
én
és további sok sikert.
Köszönöm. Önöknek köszönöm az érdeklődést, a hallgatóknak meg szép napot és szép hétvégét.
Viszont kívánjuk. Viszont hallásra. Hegedűs Évával beszélgettünk, a Granite Bank NRT elnökvezérigazgatójával.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Na, Ede Hekker, te jössz.
Beszéljünk akkor egy kicsit az adathalászatról, mármint úgy, hogy hogyan lehet a QR kódokkal ezt megtenni, az úgynevezett quishing, Q-val írva, ugye a phishingből jön. Itt van velünk a vonalban Csizmazi a Darab István, az ISET termékeket forgalmazó C-Contact Kft. Kiberbiztonsági szakértője. Jó reggelt, szervusz! Bocsánat, itt vagyunk. Szervusz, jó reggelt! Na, szóval, hogyan lehet egyáltalán QR kóddal adathalászatot elérni?
Most már itt, igen.
Igen, hát jól mondtátok, ez a quishing, már ez a rövidítés is meghonosodott, tehát ez ilyen QR kódokba rejtett adathalászatot jelent, ugye hát ez egy kényelmes dolog, hogy beszkennelünk egy ilyen kódot, ami látszólag legitim célokra szolgál, de hát ez bárhova elvihet, tehát kártékony weboldalra, kártevőt tölthet le a telefonunkra, elrejti ezt a valódi programot, vagy ezt a valódi linket, megnehezítve a felhasználóknak, hogy lássák, hogy mi is történik tulajdonképpen. Megnyílhatnak ilyenkor weboldalak, igen, alkalmazások, telepíthetők, de telefonhívás, SMS küldés, vagy akár digitális fizetés is indulhat egy ilyen kóddal, tehát azért óriási nagy kockázat van benne.
Bocs, hogy beleszóltam, szóval, hogy azt gondolná egy egyszerű user, na jó, jó, de hát ezt én csinálom, tehát én olvasom be a kódot, tehát, hogy én döntöm el, tehát én nem fogok semmilyen kártékonyra rá nyomni, na de azért itt például egy olyan egyszerű eset is lehet, hogy valaki átmatricázza például azt a QR kódot, ami mondjuk ott van egy automatánál, vagy valami ilyesmin, és akkor itt rögtön megtörténik, amit te mondtál.
Igen, igen, hát ezek ilyen konkrét incidensek is említhetők, tehát például Nagy-Britanniában volt, hogy ugye a parkolóórákra ragasztottak ilyen QR kódokat, ráadásul úgy, hogy ugye nem is lehetett ott QR kóddal, hanem valamilyen appal lehetett csak fizetni, és azok, akik ugye beszkennelték ezt a QR kódot, azok látszólag egy ilyen fizetési oldalra érkeztek, és hogyha ott begépelték az ő fizetési információjukat, akkor azt ugye rögtön el lehetett lopni. De ha csak arra emlékszünk, hogy ugye ha appot telepít mondjuk egy ilyen QR kód, akkor is mennyire figyelmetlenek az emberek. Hát 2021 márciusban volt ez a FedEx-es csomagküldős cucc, ahol ugye megjött a magyar nyelvű SMS, és ott is egy csomó ember idegen linkről minden engedélyt megadott neki, föltelepített egy tök idegen kártékony programot anélkül, hogy elgondolkodott volna, vagy jobban odafigyelt volna.
Hogyan lehet kikerülni egy ilyet?
Igen, hát ez egy fontos kérdés.
Nem leolvasni hát, a QR kódokat, én egy ilyen egyszerű javaslat.
Hát érdemes azért, a tudatosságot azt itt mindig mondtátok, hát szerintem a felhasználók ébersége mellett a megbízható napról kész vírusvédelmi program is fontos, tehát az adathalász és kártevő, kártékony programokat a napra kész vírusvédelem azért meg tudja fogni. Itt ugye még olyan furmányos támadásokról is beszélhetünk, hogy például tavaly 2024-ben volt olyan, ahol QR kódos leveleket küldtek postai úton. Látszólag a svájci nemzeti kiberbiztonsági központ az egy riasztást adott ki, hogy a helyi ilyen időjárás észlelése meteorológiai szolgálat nevével visszaélve küldtek ki leveleket, és hogyha valaki beszkennelte ezt, akkor egy kártevőt, egy ilyen banki trójai kártevőt telepített a programja, ami ugye billentyűzet naplózásra volt képes, ellophatta a banki kétfaktoros SMS-t, az összes jelszót, tehát tulajdonképpen még ugye úgy is beleeshetünk egy ilyen csapdába, hogyha az ott levélbe érkezik. Na, a védekezés, megelőzés, hát nyilván ugye a tudatos odafigyelés, az, hogy milyen alkalmazásokat töltünk le, nyilván csak a hivatalos abból piactérről letöltés, az ugye segít, hogyha ismeretlen applikációról van szó, akkor azért a visszajelzések, az alkalmazás értékelése is fontos, de hogyha napra kész a telefonunk, ugye a frissítéseket, a hibajavításokat letöltjük, meg fut rajta a védelmi program, akkor az minden ilyen kártékony linket, kártékony oldalra vezető elirányítást, akkor kártékony kódot, tehát vírusokat, kártevőket is tudja blokkolni, úgyhogy például az emlegetett FedEx esetben is, hogyha valaki mondjuk nem volt elég biztonságtudatos, hogy jött-e csomagja vagy nem, de futott vírusvédelmi program a telefonján, akkor az szintén megóvta a rossz következményektől.
És ugye érdemes beállítani mindenféle szűrőt, meg dupla rákérdezést is akár a banki applikációkból, hogy megkérdez, hogy tényleg ide akarsz utalni? Ott már ugye megjelenik információ, hogy egyáltalán mi történik. A QR kódon nem látod azt az információt, de utána látod, hogy hova utalódna az a pénz, tehát arra érdemes odafigyelni szerintem.
Hát a QR kódos fizetés azért az az elég gyanús lehet, pláne, hogyha ilyen parkolóautomatára ilyen külön matricával van föltéve, nyilván a banki applikációkból, vagy itt nálunk ugye van ez a Simple Pay, ahol igen. Magyarországon így tudjuk a parkolást indítani, az mondjuk biztonságosnak mondható. És akkor itt még mondjuk egy szempontot azért említsünk meg, hogy sokan céges mobilt használnak, úgyhogy ott azért a céges adatoknak a kompromitálódása egy ilyen esetben az ugye még nagyobb kockázat, vagy hát legalább akkora kockázat, mint a magánfelhasználóknál, és ugye ott biztos, hogy ki kell egészíteni még a vírusvédelmet egy vállalati biztonsági előírásoknak a létrehozásával, felhasználók rendszeres oktatásával, tehát arra is készüljenek, hogy ha látnak ilyen kódot, akkor tudjanak róla, hogy ez lehet rossz indulatú is, és hogy ezeket el kell kerülni, meg kell előzni.
Oké, köszönjük szépen az információkat, reméljük, hogy ezzel segítettünk, további szép napot, jó munkát!
Köszönöm nektek is, viszont hallásra!
QR-kódos adathalászatról, azaz quishingről volt szó, Csizmazi Adarab István, az ISZAD termékeket forgalmazó SciContact Kft. Kiberbiztonsági szakértője mondta el a fontos tudnivalókat.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral.
Na, megkaptuk a legalja.hu főszerkesztőjétől szerintem.
Tényleg?
Nem.
Na, nagyon jó. Én örülök, hogy hallgat
minket.
Mármint
a javaslatot a...
Csak az a baj, hogy akkor némi javulás lesz a portálon.
A zenei kínálatban?
Na, mondjad,
nem,
igen.
Hogy, hát a szerelmes dal javaslatok. És azért ott teszem, hát... Modern Hungária, csokszor csok. Ezt egy hallgató elküldte nekünk. Azt mondja, szerintem ezt, ha valaki még alul tudja múlni a javaslatban, akkor azt én már megnézném, hogy van-e még
akarsz egy ilyen virtuális limbót, hogy így ki tud átmászni.
De... Ezt gondolkozom, hogy melyik én... volt ez. Csokszor csok, ez a végzetem?
A négyzetem.
A
négyzetem.
Hát te tudod.
Volt Modern Hungária lemezem is. Minden lemezem volt. Mi mindig lemezt kabakelített. Mindent kaptunk. De nekem volt Deep Purple-től kezdve, Chicago, minden volt. De volt apámtól mindig, tehát ő zenész, és mindenre lemezt kaptunk bakelit.
Hát én akkor most nem merem mondani.
Sokat nem hallgattuk.
Nem merem
édes Istenem.
Elmondani, miben egyeztünk meg. Cure ügyben Schmidt Andival, mert ezt most lenulláztad a Modern Hungáriával.
Elmegyünk.
Elmegyünk
szünetre, a hírekre, és utána Love is in the Air következik.
Miért te egyébként Cure-t hallgattál?
Ezt beszéljétek már megadáshoz.
Szerintem folytassuk kicsivel később.